Folytatni fogjuk ezt a hősök és antihősök sorozatot ebben az évben utoljára. El szoktam mondani, hogy tudjátok, ez a sorozat arról szól, hogy Bibliában az a jó, hogy nem csak egy ilyen, mit tudom, egy ilyen erkölcskódex, egy ilyen gyűjtemény, hogy így kell élni, hanem hogy tele van történelemmel, tele van költészettel, de tele van ilyen személyes történetekkel is, amik azért nagyon segítenek nekünk, mert így tudjuk látni, hogy Istennek az emberei, azok milyenek is voltak, meg milyenek nem voltak. Hogy néha mennyire hősök voltak, és néha mennyire nem voltak hősiesek. És hogy Isten mégis használta őket. És kicsit magunkra ismerhetünk, hogy akár milyenek is vagyunk, Isten nem mond le rólunk. Nem fejezi be velünk, hanem akar az életünkben dolgozni. Úgyhogy remélem, hogy egy ilyen bátorító óra lesz ez a mai is. Azt a címet adtam, hogy rémrendes család. Nem tudom, hogy ki az, aki még nézte ezt a sorozatot. Vigyázzatok, ez a kort, nem árulja el a kort, jó? Oké. Okay. Ez egyébként a leghosszabban futó ilyen sitcom sorozat volt. Aki nem látta, az legalább a Frank Sinatra dalt az elejéről biztos ismeri, nem? Ez a Love and Marriage. Valami ilyesmi. Dicsőítő csapatban nincs felvétel. Köszönöm szépen. Frank Sinatrahoz képest igen, egy kicsit hátul vagyok, de ugye egy diszfunkcionális amerikai családról szól. És az a család, amit ma meg fogunk nézni, az szintén egy ilyen full diszfunkcionális család. Egy rémrendes család, de inkább rémes, mint rendes. Úgyhogy ez a család, ez Júdának és Támárnak a családja, vagy inkább Júdáé és az ebben lévő szereplők. Úgyhogy bár Támár van kiírva, az egész szitut, hogy megértsük, értenünk kell, hogy kicsoda Júda, és ki kicsoda a történetben. Úgyhogy megpróbálom elmondani így a történetet. És ha van nálatok Biblia, akkor az 1 Mózes 38-ban leszünk. Úgyhogy oda is lapozhattok, de kint is lesz a kijelzőm. Azt mondja 1 Mózes 38-ban az első vers. Történt abban az időben, hogy Júda elvált a testvéreitől, és csatlakozott egy adullámi emberhez, akinek Hírá volt a neve. Itt meg is állok most, jó? Amikor ilyet ír a Biblia, hogy abban az időben, akkor mi az első kérdés? Mikor? Mi az az idő, amiről szó van, igaz? Ez a lényeg a Biblia tanulmányozásnak. Nem csak kiveszünk valamit, hanem hogy megnézzük, hogy ez hol van, mit akar kommunikálni ezzel. Amikor ez a történet elkezdődik, abban az időben, ez pont azután van, hogy Józsefet eladják a testvérei Egyiptomba rabszolgának. Ez megvan ez a történet? Ugye Bai Peti is tanított erről, és ez egy jó történet volt, József története, és amint eladják rabszolgának, ez így közé ékelődik, ez a történet, itt kezdődik, és azzal kezdődik, hogy Júda elválik a testvéreitől. De mielőtt így belemennénk ebbe, szeretnék Júdáról egy pár dolgot elmondani. Júda egy olyan karakter a Bibliában, aki én kicsit ellentmondásos nekem. Most, hogy tanulmányoztam, így ez jött le róla nagyon. Például ő volt Dinának a bátyja. Józsefnek igazából féltestvére volt, de Dinának édestestvére volt. Tudjátok, aki miatt egy egész várost kiirtottak, miután egy herceg megerőszakolta őt, és így álltak bosszút. És érdekes, hogy Júda volt az, aki nem vett részt ebben az erőszakban. Mármint a kinyírásában a falunak. Tehát, hogy ő egy ilyen finomabb lelkű embernek tűnik. És aztán az is erre utal, hogy amikor a testvérek azt mondják, hogy öljük meg Józsefet, mert elegünk van az álmaiból, meg hogy jön, és azt mondja, hogy majd ti le fogtok borulni előttem, akkor Júda az, aki azt mondja, hogy figyeljetek, inkább adjuk el rabszolgának. Igaz, hogy kicsit nem tudom, hogy mennyire azért mondta ezt, mert jó lelkű volt, mert így érvel, hogy mi hasznunk abból, ha megöljük. Tehát nem tudni pontosan, hogy most akkor azért adta el, hogy legyen haszna, vagy csak meg akarta kímélni az életét. És később, amikor Józsefhez mennek a testvérei, és tudjátok, József, aki akkor ugye Egyiptom miniszterelnöke, és fogadja a testvéreit, és ott szivatja egy kicsit őket, hogy akkor a Benyámint hozzátok el, és akkor Júda az, aki így ilyen tárgyaló partner. Tehát ő az, aki ilyen motivációs beszédet mond, hogy mennyire szeretjük az apánkat, és hát elviszi a sírba, hogyha ezt a fiát is elveszíti. És végül Júdának a beszéde az, ami ráveszi Józsefet, hogy félredobja ezt az állarcot, és azt mondja, hogy figyeljetek, én vagyok az József. Hogy felfedje a kilétét. Tehát ez Júda. És ami nagyon durva, hogy amikor Jákob meghal, akkor prófétál a fiairól és Izrael 12 törzséről, hogy mi lesz ezekből, és Júdának azt prófétálja, hogy tőled fog származni Izrael összes királya. És a messiás. Ez nem kicsi dolog. Júda nem az elsőszülött volt, hanem a negyedik. De mégis őt választotta ki Isten, hogy tőle fog származni a messiás. És hogyha a jelenésekbe átugrunk így az 1 Mózesből, az 5. rész 5. versében azt olvassuk, hogy Jézusról úgy beszél a jelenések könyve, hogy győzött a Júda beli oroszlán. Tehát még ott is ezzel az identitással van ott Jézus, hogy ő Júdától származik. Most akkor ezek után eléggé kíváncsiak vagyunk, nem? Hogy ki volt ez a fantasztikus férfi, Júda. Ez a szuperhős, ez a nagyszerű férfi, akit Isten kiválasztott, hogy tőle származzon a messiás. Hát ezt fogjuk megnézni. És itt az első versben azt látjuk, hogy Júda elválik a testvéreitől. És ez azért furcsa, mert Isten kiválasztott egy családot, és azt mondta, hogy titeket fölépítelek egy néppé. És ezért az összes tesó szerintem ezen dolgozott, hogy ez az ígérete Istennek, ez valóra váljon. De úgy tűnik, mintha Júda ebbe elveszítené a hitét. És ő azt mondja, hogy én nem a családdal vagyok, én nem a testvéreimmel dolgozok, hanem én külön válok, és szerzett egy barátot, Hírát, majd meglátjátok, hogy mennyire jó barátja volt hosszú időn át. Egy kánoáni embert, egy adullámi embert, és vele volt. Tehát elhatárolódik a családjától. Ezt látjuk. Azt mondja a 2. vers. Ott meglátta Júda egy kánaáni embernek, Suának a leányát. Feleségül vette, és bement hozzá. Az teherbe esett, és fiút szült neki, akit Érnek nevezett el. Majd ismét teherbe esett, fiút szült, és azt Ónánnak nevezte el. Aztán még egy fiút szült, ők csak fiút tudtak. Tehát nem tudom. Aztán még egy fiút szült, akit Sélának nevezette. Amikor ezt szülte, Júda Kezibben volt. Na hát ebben a részben most itt túl sok név volt. Kicsit szedjük ezt szét, jó? Ezt látjuk, hogy Júda Kánaán felé húz, elhagyja a családját, oda jön közel ugye Kánaánhoz, szerez egy jó barátot Kánaánból, és utána megnősül Kánaánban, és elveszi egy kánaáni embernek a lányát. Az apóst úgy hívták, hogy Sua, vagy Sua, ami annyit jelent, hogy pénz. Gazdagság. Nem tudom, hogy ez nem egy érdekházasság volt, hogy nem csak egy jó vállalkozást szeretett volna, hanem szeretett volna ott beépülni a társadalomba. Látjátok, ennyire hátra hagyta a családi elhívást, hogy Isten a kiválasztott népét építi. És elveszi őt, és szület 3 fiúk, ugye Ér, Ónán és Séla. És azért meg kellett néznem, mert ezek nem annyira fülbemászó nevek, nem? Tehát valaki keres ilyen nevet most gyereknek, vagy lehet ezeket javasolni, annyira nem szuper karakterek. És ahol laknak, azt úgy hívják, hogy nem Tatabánya, Kezib. Ez a város neve, és azt jelenti, hogy hamisság. Tehát Júdát, Isten kiválasztott emberét, akitől a messiás fog származni, ott látjuk egy rossz helyen, rossz társaságba, rossz motivációkkal, rossz barátokkal. 6. vers. Ugrunk egy kicsit az időbe, mert itt a nagyfiú már felnő. Júda kiházasította a fiát Ért. Az asszonynak Támár volt a neve. De Ért, Júda elsőszülött fiát az úr gonosznak tartotta, ezért megölte őt. Nagyon furcsa, ebben az egész fejezetben Isten nem szólal meg, és 2 embert is megöl. Így van jelen Isten ebben a fejezetben. Egy kicsit, mintha távoli lenne, mintha csak az ítélő Istent látnánk ebben a fejezetben. És az a durva, hogy itt van ez a kánaáni lány, Támár, aki bekerül ebbe a nagy szent családba, a választott Izrael családjába. Valószínűleg ő egy kánaáni lány. Itt van a kiválasztott családba, és jaj, de jó neki, nézzétek! Ez az első ütés, amit kap, hogy a férje olyan gonosz, hogy Isten úgy dönt, hogy meg kell ölni. Nem tudjuk, hogy mi volt ez a gonoszság. Azt tudjuk, hogy Isten nagyon, nagyon, nagyon türelmes a bűnös emberekkel, velünk is. Igazából, ha belegondoltok, mindannyiunknak az lenne a része, nem? Hogy halál. A bűn zsoldja, a halál, és azt mondja Jeremiás síralmai, hogy szeret az Úr, azért nincs még végünk. ha ma itt vagy és lélegzel, akkor ne gondold, hogy azért, mert te nem vagy olyan gonosz, mint ez az ember, hanem ezt szeret az Úr, azért nincs még véged. És viszont van ilyen történet a Bibliában. Például az Abcsel 5-ben, ha emlékeztek, ott van Anániás és Szafira, akik olyan dolgot követnek el, egy olyan bűnt, ami miatt Isten azt mondja, hogy jó, titeket most, ebben a pillanatban ki kell szedni a képből. Mert ha ezt a képmutatást, egyébként ugye az volt a bűnük, hogy azt hazudták, hogy ők a teljes vagyonukat beadták és adakoztak. És mondták nekik, hogy teljesen jó lett volna, ha azt mondjátok, hogy egy részét adjátok, vagy megtartjátok magatoknak. De ne játsszatok ilyen vallásos felsőbbrendűt, hogy ó, mi is itt adjuk az egészet, és közben megtartjuk. És Isten azt mondta, hogy ez egy olyan képmutatás a gyülekezetben, amit azonnal el kell távolítani, hogy ne fertőzzön tovább. Nem tudjuk, hogy ér mit csinált, de Isten őt is megölte, Támár pedig özvegyen marad. Ekkor ezt mondta Júda Ónánnak, 8. vers. Menj be a bátyád feleségéhez, vedd őt feleségül, mint sógora, és támasz utódot a bátyádnak. De Ónán tudta, hogy az utód nem az övé lesz. Ezért, amikor bement a bátyja feleségéhez, a földre vesztegette a magot, hogy ne támasszon utódot a bátyjának. De az Úr gonosz dolognak tartotta, amit tett. Ezért őt is megölte. A 18-as karikát most nem raktuk ki, de ki kellett volna. Lecke legközelebbre. Most is vannak 12 évesek, mint amikor Hágáról tanítottam? Jó, nincsenek, oké. Okay. Szóval látjátok, itt van ez a szupercsalád fővel, és a második fiú, akit az Úr megöl. Az elsőt nem tudjuk miért, a másodikat azért, mert volt egy ilyen előírás, később törvénybe is került, hogy amikor valaki meghalt, úgyhogy nem hagyott maga után utódot, akkor a fiú testvéreknek a dolga volt, hogy a rangidős szexuális kapcsolatot létesítsen az elhunyt feleségével, és az ebből születő gyermek az nem az övé lett hivatalosan, hanem azé, aki elhunyt. Isten ezt azért találta ki, hogy ne halmozódjon fel a vagyon egy-egy családba, és hogy ne halljon ki egy család se Izraelben, hanem hogy legyen folytonosság. És látjátok, Ónán mit csinál? Hogy azt mondja neki Júda, hogy fiam, ez a kötelességed. Ő pedig ránéz Támára, és azt mondja, hogy jó, benne vagyok. És aztán nem volt benne. Csak használta, megalázta, értitek, mint egy testet, de cserben hagyta Támárt, cserben hagyta a bátyját, cserben hagyta a családját, csak egy szexért. És az Úr ezt olyan gonosz dolognak tartotta, hogy azt mondta, hogy te is gonosz vagy, és megöllek. És Támár, nézzétek, itt van, kezdjétek látni ezt a karaktert. Ezt a szegény kánaáni lányt, aki jó ötletnek tűnt hozzámenni érhez, ugye a választott családban van, Isten áldott embere, annak a fia. Aztán az Úr megölte a férjét, meg gonosznak tartotta. Jön a második fiú, kihasználja, és utána megint meghal. És Támár itt van kihasználva, és egyedül. És akkor nézzétek, mi történik vele. Ekkor azt mondta Júda Támárnak, a menyének. Maradj özvegyen, apád házában, amíg felnő a fiam Séla. Mert így gondolkodott, nehogy meghaljon ő is, mint a bátyjai. Támár elment, és az apja házában lakott. Szóval, hogyha nem volt elég, hogy meghalt az első férje, ha nem volt elég, hogy meghalt a második csávó, aki mellesleg kihasználta, Júda adja a harmadik gyomrost. Azt mondja, hogy maradj özvegyen, és menjél haza az apád házába. És látjuk, hogy itt azt mondja, hogy amíg felnő a fiam, Séla, hogy majd hozzád adhassam, de Júda már itt elhatározza a szívében, hogy no way, nem adom hozzá. És látjátok, mi történik? Ez egy undorító mechanizmus, amit csinálunk egymással is, emberek. Támárnak ebben a dologban semmi bűne nincs. Semmi bűne nincs. Ott van egy lány, ez történik vele. Az egyik csávó gonosz, a másik gonosz, az apósa átveri. Mert azt mondja, hogy nehogy már harmadik fiam is meghajom miattad. Az egészet Támára tolja át. Szegény Támár. Tehát, hogy belegondoltok, hogy milyen helyzetben van, hogy özvegységre lesz kárhoztatva. Innentől kezdve ő nem mehet férjhez, mert onnantól, hogy bekerült Júda családjába, nem mehet férjhez csak Júda engedélyével. Júda viszont azt mondja, hogy látni se akarlak, menj haza az apád házába. Majd, ha a fiam felnő, soha napján kiskedden gondolja magába, majd akkor leszel te újra házas. Támárt elküldi a nincstelenségbe, a megvetettségbe, az örökös özvegységbe. A harmadik férfi, aki elbánik ezzel a nővel. Szóval ez tényleg egy ilyen rémrendes család. 12. vers. Hosszabb idő múlva, megint ugrunk az időbe, figyeljétek. Meghalt Súá leánya, Júda felesége. Amikor Júda megvigasztalódott, elment barátjával, az adullámi Hírával Timnába, ahol a juhait nyírták. De megmondták Támárnak, most megy az apósod Timnába a juhai nyírására. Ekkor levette magáról az özvegyi ruhát, elfátyolozta magát, és a ruháiba burkolózott. Aztán odaült Énaim kapujába, a Timnába vezető úton, mert látta, hogy Sélá felnőtt, de nem adták hozzá feleségül. Timná, ez a város, tudjátok mit jelent? Megnyílt szem. Itt jön rá Támár, hogy átverték. Csúnyán átverték. És ezért kitalál egy ilyen tervet, hogy beöltözik. Tudjátok, nézzétek, még mennyi idő eltelt, és még mindig a fekete özvegyi ruhát hordja Támár. És azt mondja, hogy ezen a ponton saját kezébe veszi az irányítást. Leveszi az özvegyi ruhát, felöltözik csinosan, elfátyolozza magát, hogy ne lehessen felismerni. Kimegy arra a helyre, ahol a prostituáltak szoktak ülni, leül, és azt mondja, hogy oké, elcsábítom az apósomat. És most láttam páratoknak az arcát. Igen, de azt hiszem, hogy Támár ezt nem tudom miért teszi, nem írja le az ige. Nem írja le, hogy azért, mert annyira félt attól, hogy világéletében egyedül marad, és nincs telenül, hogy nem látott más kiutat, vagy lehet, hogy meg akarta bosszulni Júdán, amit ez a három férfi elkövetett vele szemben. Vagy lehet, hogy még ez is felmerült bennem, de tényleg ez csak spekuláció, hogy még lehet, hogy ő volt az egyetlen, aki hitt a családi projektben. Hogy Isten választott családja? Nem tudni. Nem írja le az ige. De az biztos, hogy ezen a ponton Támár a saját kezébe veszi az irányítást, és Isten indirekten el fogja mondani a véleményét arról, amit csinál. Úgyhogy megnyílt a szeme, beöltözik, és kimegy erre az ominózus helyre, és ott jön Júda. Na nézzük. Remélem, hogy ez az Isten embere, ez a kiválasztott ősatya, persze, hogy nem prostizik. Igaz? 15. vers. Júda meglátta, és parázna nőnek gondolta, mert eltakarta az arcát. Letért hozzá az útfélre, és ezt mondta. Hadd menjek be hozzád, mert nem tudta, hogy a menye az. De ő azt kérdezte, mit adsz nekem, ha bejössz hozzám? Ő így felelt, küldök neked a nyájamból egy kecskegidát. De Támár ezt mondta, adj zálogot, amíg megküldöd. Látjátok? Támárnak tényleg megnyílt a szeme. Azt mondja, még egyszer nem versz át. Add ide a zálogot. Azt mondja, mit adjak neked zálogba? Támár ezt felelte, a pecsétnyomódat zsinorostul, meg azt a botot, ami a kezedben van. Ez gyakorlatilag mai nyelven annyit jelent, hogy léci, add ide a bankkártyádat, a személyedet és az útleveledet, jó? Tehát, hogy... Odadta azért neki, azután bement hozzá, az asszony pedig teherbe esett tőle. Az a furcsa nekem ebben a történetben, hogy a terv működik. Hány ember küszködik ma, de tényleg én sok párt ismerek, akik szenvednek, hogy nem kapnak gyereket. Nagyon nehéz teherbe esniük. És itt van egy ilyen eset, és Támár teherbe esik. És tudjátok, hogy az Ószövetség, meg a Biblia általában azt tanítja, hogy Isten az, ki megnyitja egy asszonynak a méhét. És ezért van az, hogy minden egyes gyerek a fogantatás körülményeitől függetlenül Isten szemében ismert, és Istennek terve van vele. Ezzel a magzattal is terve van, aki most ilyen furcsa körülmények között Támárban, ebben a kánaáni lányban megfogan az apósától. Bizarr, tényleg bizarr. De a terv működik. Isten, mintha indirekten azt mondaná, hogy most megnyitom a méhedet. Nézzétek, 19. vers. Majd fölkelt Támár, és elment. Aztán levetette a fájtlát, és felöltötte az özvegyi ruhát. Júda elküldte a kecskegidát az Adullámi barátjával. Látjátok, említettem, hogy milyen jó barátja lett ez a hírá. Hogy amit megígért Támárnak, akit ő egy prostituáltnak gondolt, egy kecskegidát vele küldi el. Szóval Júda elküldte a kecskegidát az Adullámi barátjával, hogy az visszavegye a zálogot az asszonytól, de nem találta meg. Oh-oh. Akkor megkérdezte annak a helynek a lakóit, hol van az a parázna nő, aki Énaimnál az útfélen ült? Azok azt felelték, nem volt erre parázna nő. Én elképzelem ezt a jelentet, hogy megy a kánaáni hírá, vagy igen, Adullámi hírá, és viszi magával a kecskegidát. Én nem tudom, így a hóna alatt, ne mekegjél már, tudod, vagy így húzza maga után egy kötélen, és közben, hol van az a prostituált? Nem találja, és akkor a kétségbeesésében elkezdi kérdezgetni a helynek a lakóit, hogy így megy a kecskével, és azt mondja, hol van az a prostituált? És azt mondják, figyeljetek, erre nem is voltak ilyen asszonyok, tehát itt ez nem dílik ez a műfaj. És azt mondja, itt kezd kellemetlen lenni, 22. vers, visszatért tehát Júdához, és ezt mondta, nem találtam meg. Annak a helynek a lakói is azt mondták, hogy nem volt arra parázna nő. Gondoltok bele, hogy így hírá így meséli. Meséli Júdának, hogy nem találta meg, és amikor elér arra a pontra, hogy figyelj, megkérdeztem az embereket is, de ők se tudnak ilyenről, akkor így azt mondja Júda, hogy figyelj, tartsa meg magának, hogy gúnyt ne üzzenek belőlünk. Én megküldtem ezt a gödöjét, de te nem találtad meg őt. Van itt a szövegben egy érdekesség, az ószövetségi héber szövegben. Én nem tudok héberül, de ennek így utána olvastam. És akkor ez ilyen okosan hangzik, nem? Ez eredetiben így van. Hogy a prostituáltakra kétfajta szót használtak ebben a kultúrában. Volt a, majdnem azt mondtam, hogy mezei, de tehát ez a hagyományos prostituált, ahogy ezt a mai értelmében is ismerjük a szót, és volt az a szó, ami inkább ilyen szent prostituáltat jelent, ami különböző ilyen templomi kultuszokban volt, és gyakorlatilag voltak ilyen kultuszok, ilyen istennő kultuszok, ahol prostituáltak dolgoztak, és amikor a férfiak oda mentek, és kapcsolatot létesítettek ezekkel a nőkkel, akkor gyakorlatilag áldoztak. Tehát gyakorlatilag rituális, vallási dolgot tettek. És az a furcsa, hogy hírá, amikor megy, akkor ezt a szót használja. Hogy ne legyen annyira ciki. Tudjátok, hogy hol van az a szent prostituált, mert elfelejtettük a templomi adományt beadni, és itt van a kecske. Ez a Mari néni, itt a tyúk, vagy ez a, valami ilyesmi jelenet lehetett. Itt a kecske. És hú. Ami szomorú egy kicsit, hogy Júda, amikor meséli ezt neki hírá, akkor nem javítja ki. Júda elismeri, hogy ez egy szent prostituáltnak megy. Mintha Júda, értitek, Izrael leszármazottja. Az eljövendő mesiás felmenője. Mintha ő úgy gondolná, hogy azt a látszatot akarja kelteni, hogy ő a kánaáni vallásban benne van. Látjátok, milyen messze ment a családi elhívásától? És amikor itt van, hogy nem találják meg a nőt, és visszajön a kecske, akkor tipikus ilyen férfias reakció, ez csak idézőjelben férfias, mert igazából Isten szemében nagyon nem férfias. Jó, lépjünk túl. Hagyjuk. Nem találtad meg. Én megpróbáltam kifizetni a szolgáltatást, nem sikerült. Ennyi. 24. vers. Mint egy 3 hónap múlva hírül vitték Júdának. Paráználkodott Támár a menyed, és már terhes is a paráznaság miatt. Képzeljétek el, hogy elkezd, egyébként még működik is, mert én is kb. Olyan vagyok, mint egy 3 hónapos terhes, de hogy elkezd látszani, hogy Támár áldott állapotban van, ami az ő esetében inkább áldatlannak tűnik, mert hogy nincs férnél. És elviszik, ugye mert ő az apja házában van, tehát nem Júdával egy helyen, elviszik a hírt, hogy hé, hát elvileg özvegy több mint egy évtizede, most hogy lehet, hogy terhes? És Júdának a reakciója, nézzétek, azt mondja, akkor ezt mondta Júda, vigyétek ki és égessétek meg. A mai hősünk. Júda teljesen kettős mércét használ, és ezt annyiszor csináljuk mi emberek, egymással, meg magunkkal, hogy az én bűnöm az egy kis gyengeség, egy kis erőtlenség, egy kis hiba, valami emberi gyarlóság, a másik üdvözül egyáltalán? Mit csinált? Így felnagyítjuk másoknak a bűnét, a magunkét pedig kicsinek tartjuk, és Júda ezt csinálja. Emlékeztek, hogy már eleve azt rányomta Támárra, hogy miatta halnak meg a fiai, és most Júda keményen ítél, amikor azt hiszi, hogy parázna lett a menye, akit özvegységre kárhoztatott, és azt mondja, hogy vigyétek ki, égessétek meg. Négy szó árulkodik Júdáról. Vigyétek ki, égessétek meg. 25. vers. Már vitték kifelé, amikor megüzente az apósának. Attól a férfitől lettem terhes, akié ez a holmi. Nézd meg jól, kié ez a pecsétnyomó, a zsinór és a bot. Júda jól megnézte, majd ezt mondta. Igaza van velem szemben. Mert nem adtam őt a fiamhoz, Sélához. Többször azonban nem hált vele Júda. Támár, én nem tudom, ez hihetetlen lehetett ez a jelenet, nem? Hogy már viszik kifelé. És Támár azt mondja, nincs mit vesztenem, de beküldi a cuccost, hogy nézd meg, kié. És Júda azt mondja, hogy igen, igazad van. Vétkeztem veled szembe. Isten nem jön be a képbe, de azt mondja, hogy igazabb nálam Támár. 27. vers, nézzük, mit mond Isten. Amikor elérkezett Támár szülésének az ideje, kitűnt, hogy ikrek vannak a méhében. Szülés közben az egyik kidugta a kezét, a bába megfogta, és vörös fonalat kötött a kezére, és így szólt, ez jött világra először. De amikor visszahúzta a kezét, mégis a testvére jött el előbb. A bába ezt kérdezte, hogyan törtél utat magadnak? Ezért nevezte el az apja Pérecnek. Utána világra jött a testvére, akinek a vörös fonál volt a kezén, őt Zerachnak nevezte el. Úgyhogy látjátok, itt van a történet vége a Bibliában, és itt látjuk ezt, hogy a gyerek áldás, főleg azokban az időkben teljesen egyenlőségjelet tettek aközé, hogy Isten áldása. Amikor valakinek ikrei lettek, az dupla áldás. Támár, amit itt kap Istentől, az egy dupla áldás. Mintha Isten elmondaná a véleményét, hogy én végig veled voltam. Na, mit tanulhatunk ebből a történetből itt a végén? Akkor nézzük ezt, hogy hogyan tudjuk ezt áthúzni a 21. században, hogy mi van velünk. Amit látunk ebben a történetben, hogy mind a ketten inkább antihősök, igaz? Tehát, hogy mind a ketten így emberileg értjük Judát, hogy persze félt, hogy a harmadik fia is meghal, ezért belegázolt egy nőbe. Értjük, hogy ő felismerte, hogy átverték, ezért átverte. Tehát, hogy ilyen kis emberi ügyeskedések vannak, de mégis inkább mind a ketten antihősök, vagy nem sok hősieset látunk a viselkedésükben. Támárban talán inkább, de még az is kicsit necces. És az a durva, hogy mégis, ennek ellenére mind a ketten benne vannak Jézus nemzetség táblázatában. Ha odalapoztok a Mátéhoz, a legelejére, vagy Lukácsban a harmadik fejezethez, akkor látjátok, hogy ott vannak Támár is, és Júda is. Akkoriban a nők nem is szerepeltek a nemzetség táblázatokban. Támár az egyike a négy nőnek, aki ott van Jézus nemzetség táblázatában. És akkor felmerül a kérdés, hogy miért? Mi volt annyira különleges Júdában, Izraelnek ebben a fiában, ami miatt Isten mégis azt mondta, hogy persze vannak hibái, de én látok benne valamit, ami miatt én kiválasztom, hogy tőle jöjjön a Mesiás. Mi volt a különleges ebben a kánaáni lányban, Támárban, ami miatt Isten mégis azt mondta, hogy olyan amilyen, de én azt gondolom, hogy neki helye van a Mesiásnak a nemzetség táblázatában, noha nem is zsidó. Mi volt bennük a különleges? Szeretnétek tudni a választ? Semmi. És azt hiszem, hogy erre jutottam el, amikor tanulmányoztam ezt a történetet a Bibliában, hogy a legmegdöbbentőbb nekem az, hogy tényleg semmi különös nincs bennük. És mégis ott vannak. Isten mégis használja őket, mégis kiválasztotta őket. A kiválasztás az egy érdekes téma. Végigvonul a Biblián, és sok bajt is okoz, mert emberek félreértik. Ugye olyan igazságtalannak tűnik, hogy Isten valakit kiválaszt, valakit meg nem? Lehet, hogy keveredtetek már ilyen vitába, iskolába, munkahelyen. Mi az, hogy Isten választott népe, Izrael, meg a zsidók, meg mi ez az egész, meg mi ez a kivételezés, igaz? Amikor Ábrahámot kiválasztotta Isten, akkor ezt mondta neki 1 Mózes 12.3-ban, a második felében, hogy azért választotta ki, mert általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Látjátok, Istennek kezdettől fogva az volt a fejében, hogy az egész földet meg akarja menteni. Csak a módszer, amit kiválasztott, az az, hogy kiválasztott egy embert. Őt fölnevelte egy néppé, akiken keresztül eljött a Mesiás, aki kiárasztotta a kegyelmét minden emberre. Látjátok, a kiválasztás nem arról szól, hogy valaki jobb, mint a másik, hanem arról, hogy Isten kiválasztotta, mert csak. Nem tudom, hányan vagytok szülők, akik mondtátok már ezt a szót a gyereketeknek, amikor kérdezi, hogy apa, miért? Miért így? Meg miért ez? Meg miért? És azt mondod, csak mert én azt mondtam. Vagy hányan vagytok úgy, hogy a szüleitek mondták ezt nektek. De azt hiszem, hogy mindannyian ebbe a kategóriába vagyunk, és Istennek ilyen a kiválasztása. Azt mondja, hogy csak mert. Nem azért, mert jobb vagy. Érdekes, hogy később a zsidók félreértették. És azt kezdték gondolni, hogy mi vagyunk a kiválasztottak. Különlegesek vagyunk. És ezt mondja nekik 5 Mózes 7-ben Isten, a 7.-8. versben. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi népnél nagyobbak volnátok. Hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép között. Hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és mert megtartja az esküt, amit atyáitoknak tett. Szeretnék mutatni nektek két törvényszerűséget a kiválasztással kapcsolatban, és ez azért lesz fontos, most lelövöm, ez ilyen spoiler, hogy ma mi vagyunk a kiválasztottak. És ez a két törvényszerűség ránk is érvényes. Nézzétek, az egyik ez, hogy Isten soha nem a teljesítmény alapján választ, hanem csak mert. Izraelt nem azért választotta ki, mert ők egy különleges nép voltak, hanem már úgy döntött, hogy őket akarja használni. Nem volt ebben semmi különleges. A másik törvényszerűség, hogy Isten a kiválasztását soha nem vonja vissza. És ezt azt hiszem, hogy annyira fontos, hogy megértsük, hogy nem vonja vissza. Róma 11.29, hogy Isten ajándéka és elhívása visszavonhatatlanok. És akkor belegondolsz, hogy Júda, igen, különleges volt, vagy ő volt a legjobb. Vagy nem hibázott soha? Á, dehogy! Júda nagyon sokat hibázott. Júda szörnyű ember volt. De Isten úgy döntött, hogy ő rajta keresztül hozza el a Mesiást. És nem mondta azt, hogy figyelj, Júda! Egészen sokáig bírtalak, és most is kedvellek, de ne haragudj, egyszerűen annyi mindent összehortál az életedbe, annyi szemetet, annyi mocskot, hogy ne haragudj, de azt hiszem, hogy most már nem lehetsz ott a Mesiás nemzetség táblázatában. Mit szólnának az emberek? Mit gondolnának rólam? Milyen Isten vagyok én, hogy te ott vagy? Úgyhogy figyelj, maradhatunk barátok, de ezt a kiválasztás dolgot, ezt ne haragudj, de vissza kell, hogy vonjam. Ilyen nincs. Isten soha nem vonja ki vissza a kiválasztását. És ez a két dolog, tudod, mit jelent a mi életünkbe? Hogy nem azért választ ki minket Isten, mert jobbak vagyunk bárkinél, és azt is jelenti, hogy soha nem fogja visszavonni. És Jézussal volt egy új szakasz. Tudjátok, amikor belemegyünk ilyen kiválasztás, meg eleve elrendelés, akkor annyira túlbonyolítjuk néha. Azt mondta, valakitől hallottam ezt a hasonlatot, és szeretném nektek megmutatni, hogy a kiválasztást ezt valahogy így kell elképzelni, hogy mint hogyha ebben a teremben most kiderülne, hogy van egy halálos vírus, ami mindenkit megfertőz 2 méteres körzetben. Tehát magyarul mindannyian fertőzöttek vagyunk, és nem tudsz meggyógyulni. Holnap meghalsz délbe. És akkor én valahogy itt Isten leszállna, és azt mondaná, hogy Attila, én téged kiválasztalak, és itt a gyógyszer. Köszönöm. Jaj, nem sikerült elkapnom. Itt van. Mindig szerettem volna színjátszó körbe menni. És azt mondanátok, hogy ú, de igazságtalan. Miért őt választotta ki? Hát az ACC az nem biztos, hogy meg fog menteni bárkit, de hogy az illusztrációt szerintem értitek, hogy innentől kezdve megéri barátoknak lennünk, nem? Nem azért, mert jó fej vagyok, hanem mert nálam van a gyógyszer, és mert ha Isten úgy döntött, hogy nekem adja, és ha én adok neked, meggyógyulsz, akkor miért mondanád azt, hogy ez miért igazságtalan, hogy engem választott ki, és miért nem téged, és miért nem a másikat? Hiszen itt a gyógyszer, adok mindenkinek szívesen, tényleg. Tehát, hogy valahogy ez van a kiválasztással, és tudjátok, mit csinált Isten ebben az új korban, az Ószövetség után? Hogy Jézust választotta ki, és azt mondta, hogy mindenki, aki ő benne hisz, az üdvözül, az kiválasztott. Akarjátok látni ezt az igében? Efézus 1. Most lelkes leszek, mert ez a kedvenc részem. Efézus 1, a 4. verstől azt mondja, hogy mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Sokan úgy gondolkoznak a kiválasztásról, hogy én kiválasztom a Janit, de nem választom ki a Dorkát, vagy kiválasztom a Dorkát, de nem választom ki az Andrist, vagy valahogy így, hogy mintha Isten szelektálna, hogy egyik ember igen, másik ember nem. Hogy már ezt a világ teremtése előtt el van döntve, és hiába gürcölsz, ha nem vagy kiválasztva, úgyse tudsz megtérni, és aki nem tért meg, biztos nem volt kiválasztva, és tele lesz a fejünk ilyenekkel. Látjátok, mi történik ehelyett? Hogy Isten úgy intézte a kiválasztást, hogy Jézust ő benne választott ki minket. Mindenki, aki Krisztusban van, az kiválasztott ma. És azt mondja, hogy ő előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Az ő akarata tetszése szerint. Hogy magasztaljuk a dicsőséges kegyelmét. Látjátok, ez arról szól, hogy az ő kegyelmét kezdjük magasztalni. Mert nem arról szól, hogy mi milyen jók vagyunk. Hanem arról, hogy ő milyen kegyelmes. És elkezdjük magasztalni. Ezért csinálta az egészet. Ő benne van az ő vére által. Ma úrvacsorázni fogunk együtt. Azt mondja, hogy ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk. A bűneink bocsánata is. Kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Látjátok, ez a rész, és itt most megállok, mielőtt túl belendülök, ez arról szól, hogy Isten úgy döntött, hogy ha te itt ma úgy vagy itt, hogy hiszel Jézus Krisztusban, mint a megváltódban, akkor te kiválasztott vagy. És a gyönyörű dolog ebben, hogy akkor mind a két törvényszerűség igaz lesz rád. Amit a kiválasztásról tanultunk. Velem vagytok? Hogy aki Krisztusban hisz, az kiválasztott, és nem a teljesítmény alapján választott ki minket. Nem vagyunk tökéletesek, tudjátok? Hogyha magunkra rátesszük, tudjátok, hashtag no filter, ha leszedjük mindazt a mázat, amit magunkra rakunk, hogy milyen jó emberek vagyunk, és csak úgy meglátszik igazából, hogy kik vagyunk, tudjuk, hogy nem vagyunk különlegesek, vagy a tökéletességtől végképp messze vagyunk. Nem azért választott ki minket Isten, mert jók vagyunk a teljesítményünk alapján. És a második törvényszerűség, hogy ezt Isten soha, soha, soha nem fogja visszavonni. Nem jön el az a beszélgetés Istennel, amikor azt mondja, és most tényleg annyira szeretnék a szívetekhez szólni, és hogy ne csak úgy érezzétek, hogy ez egy ilyen lelkesítő beszéd. Hogy tényleg én nekem az életem megváltozott, amikor felismertem ezt az igazságot az igébe. Hogy nem fog eljönni az a nap, amikor Isten azt mondja, hogy tudod, elég a bűneidből, és túl messzire mentél, és már nem tudlak választottnak tekinteni, és már nem tudsz beletartozni az én kegyelmembe. Emberek azt gondolják, hogy bűnökkel el lehet veszíteni a kegyelmet, de hogy tudnád cselekedetekkel elveszíteni azt, amit nem úgy szereztél meg? Nem logikus, és soha nem fog megtörténni. Szeretném kérni a dicsőiteket, hogy gyertek fel, még egy néhány gondolatot szeretnék mondani, és utána fogunk úrvacsorázni, és szeretnék lehetőséget is adni azoknak, akik ma még úgy vagytok itt, hogy nem tudjátok, hogy kiválasztottak vagytok-e, hogy még eddig nem vetettétek a hiteteket Krisztusba, hogy ma ez itt megtörténhet veletek. Támár és Júda történetének ez a fő mondani valója, hogy Isten elhívása és ajándéka visszavonhatatlan. Isten elkötelezte magát mellettetek. És nincs az a helyzet, hogy kifaroljon ebből az elkötelezettségből. Egy történetet szeretnék még csak így megosztani veletek, mielőtt rátérnénk az úrvacsorára. Az egyik az, vagy ez a történet, ez jó, nem? Egy történetet szeretnék, és az egyik az, hogy Jézus beszél a kiválasztásról. Az egyik példázatában a Máté 22-ben, amikor egy ember szervez egy nagy vacsorát, és meghívja a barátait, az ismerőseit, a kiválasztott népet, a csapatot, hogy gyertek el, egyetek a vacsorámon, ünnepeljünk együtt. Ismeritek a történetet? Aki még nem, az figyelj, mert a legjobb történet a Bibliában, az egyik legjobb. Ma este ez a legjobb történet. És az emberek sorba lemondják. Véget ért az időm. Na jó. Hogy véget ér, azt mondja, hogy én azért nem tudok elmenni, mert... Figyelj, leállítanád ezt? Nem dobom. Vagy már leállt? Jó. Szóval, hogy itt van ez a vendégség, meghív egy csomó embert, ez az úr, és mindenki elkezdi lemondani. Bocs, nem tudok jönni, mert most házasodtam. Nem tudok jönni, mert most vettem egy földet, és ki kell menni megnézni. Ki az az őrült, aki utána megy ki megnézni egy földet, miután megvette? Azt mondja, hogy ökröket vettem, és ki kell próbálni. Ki az az ökör, aki utána próbál ki egy ökröt, miután megvette? Szóval teljesen buta érvekkel visszautasítják a meghívást. És végül azt mondja az úr, hogy tudjátok mit? A szolgáinak menjetek, és hozzatok be mindenkit. Nem érdekel kivel, de teljen meg a házam. Nem érdekel, ha csonka, ha bonka, ha vak, ha süket, ha bármi van vele, bármilyen gonosz, hozzátok be. Teljen meg a házam. Nincs limit. Bárki bejöhet. És utána Jézus azzal fejezi be a történetet, hogy mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. És figyeljetek, itt az utolsó gondolat. Ki lett választott ebben a történetben? Egyetlen egy titka volt. Az lett végül az a kevés választott, aki elfogadta a meghívást, és eljött. Úgyhogy ezzel szeretném azt hirdetni nektek, hogyha ma úgy jöttél be ezen az ajtón, hogy még nem hittél Krisztusba, vagy nem voltál ebbe biztos, hogy ő a te megváltód, és hogy ezért kiválasztott vagy, akkor ma úgy dönthetsz, hogy hiszel. Látjátok, Isten ennyit kér. Sokan azt mondják, hogy olcsó kegyelmet hirdettek. Figyelj, ha bárki nekem azt mondja, hogy az áldozat, amit Krisztus elvégzett a kereszten, az olcsó volt, akkor mondd azt, hogy olcsó kegyelem. Nekem nem olcsó. És neki se volt olcsó. Istennek ez sokba került. De nekünk ilyen egyszerű, hogy a hitünket vetjük. És ha úgy vagy itt ma, hogy nem hiszel még, én nagyon örülök, hogy itt vagy, mert azt jelenti, hogy egy nyitott ember vagy. Hogy hajlandó vagy kitenni a világképedet annak, hogy lehet, hogy ma megváltozik. Hogy úgy, hogy eljössz egy ilyen helyre, és Isten hozott, és a legjobb helyen vagy. De azt hiszem, hogy ne állj meg itt, hogy nyitott vagy, hanem hogy hozz ma egy döntést Krisztus mellett, hogy benne hiszel. Nekem is volt egy ilyen pont az életemben, amikor felismertem, hogy Istennek igaza van, amikor azt mondja, hogy céltévesztett vagyok, és hogy nem azt az életet élem, amire ő teremtette engem. És felismertem, hogy ő neki annyira fontos volt, hogy helyreállítsa ezt a kapcsolatot és az én életemet, hogy elment a keresztre, hogy rendezze ezt a dolgot, hogy ne legyen semmi akadály. És hiszem, hogy abban a pillanatban, amikor én imádkoztam, és azt mondtam, hogy Jézus, sajnálom az elkövetett éveimet, amikor nélküled éltem, de szeretnék mától veled járni, és hiszek benned. Abban a pillanatban tudjátok, mi lettem? Kiválasztott. Én a senki kiválasztott lettem. Olyan kiválasztott, hogy mindig az is maradok. És ez ma megtörténhet veled is, ha így ülsz itt. Úgyhogy fogok most imádkozni. Nyugodtan kezdjetek el játszani, Andris. A zsoltárosok használták a zenét imádkozás közben, mert segít nekünk átélni az imát. Szeretnék imádkozni, és az imában szeretnék majd lehetőséget adni, hogyha úgy vagy itt ma, hogy nem hiszel, ha nem vagy benne biztos, hogy kiválasztott vagy, és a mennybe mész, ha bármikor Isten elveszi az életedet, akkor ma imádkozhatsz és befogadhatod Krisztust. Imádkozzunk együtt mindannyian. Uram, köszönöm neked Támár és Júda történetét. Köszönöm neked, hogy láttuk, hogy mennyire bűnös emberek voltak, és mennyire erőtlenek, és hibásak, és antihősök. Uram, és hogy te mégis nem vontad vissza a te munkádat Júdával kapcsolatban. Támárt meg még be is vontad, Uram. Uram, köszönöm neked, hogy te egy ilyen Isten vagy, aki nem jó kisfiúkat, jó kislányokat, jól viselkedő férfiakat és nőket keresel magadnak, hanem veszed a leggyengébbet, megajándékozod a kegyelmeddel, és kiválasztottá teszed, és a mennybe viszed. Köszönöm, Uram, hogy megtetted ezt velünk, akik hívőként ülünk ma itt. És most nektek, akik itt ültök, szeretném ezt mondani, illetve akik az interneten keresztül nézitek, hogyha ma szeretnél egy ilyen döntést hozni Jézus mellett, szeretnéd őt befogadni az életedbe, szeretnél vele egy kapcsolatot kezdeni, és szeretnéd azt, hogy úgy éld az életedet innentől kezdve, hogy biztonságod van, hogy amikor meghalsz, akkor a mennybe mész. Akkor most fogok mondani egy imát, és kérlek, hogy magadban komolyan mondd ezt velem. Senki nem nézi, Isten nézi. De csak mondd velem magadban ezt az imát, ismételd utánam. Ebben behívod Jézust az életedbe. Többiek is mindannyian csukjuk be a szemünket, hogy legyen egy ilyen privát pillanat az Úr előtt. Ha te vagy az ember, akkor mondd velem ezt az imát. Drága Jézus, előtted állok ma, és sajnálom az elmúlt időszakot, amikor nélküled éltem. Mai napon úgy döntök, hogy beléd vetem a hitemet. Elhiszem, hogy a kereszten kiontott véred nem volt olcsó, és elmosta minden bűnömet. Kérlek, hogy tisztíts meg, adj nekem örök életet, és legyél a mai naptól fogva az Istenem, az Uram, a megváltóm és a barátom. A te nevedben imádkozok. Amen. Szeretném megkérdezni, hogy van-e akár egy ember itt ma, aki elmondta ezt az imát velem? Akár csak egy is. Látlak titeket, hármótokat, négyeteket. Isten áldjon meg titeket. Ezt lelkesítsük. Van-e itt még valaki? Van-e itt bárki még a teremben? Ha az internet előtt néztél és elmondtad, Isten áldjon. És tudjátok, ami történt, az nem kicsi dolog. Azt mondja a Korintus levél, hogyha valaki Krisztusban az új teremtés, a régi az elmúlt, és minden újjá lett. Lehet, hogy most nem érzel valami különlegeset, nem éreztek. De Isten tett egy munkát, és ez soha vissza nem fogja vonni az életetekben. Majd kérlek, hogy a végén gyertek, és beszéljünk egy pár szót. Szeretnélek titeket bátorítani ezen az úton, amin elindultatok. Titeket pedig bátorítalak, hogy álljatok fel, folytassuk a dicsőítést, és az úrvacsorában, ami arra emlékeztet, hogy Krisztus megtörte a testét. A szőlőlé arra emlékeztet, hogy Krisztus kiontotta értünk a vérét. Ehhez menjünk most, és nyugodtan gyertek ki, amikor úgy érzitek a dicsőítés alatt, hogy készen álltok erre. Gyertek ki, vegyétek magatokhoz a saját tempótokban, és köszönjétek meg Jézusnak, amit tett értetek, és dicsőítsük őt, emeljük fel a Királyok Királyát. Utoljára vasárnap este ebben az évben. Isten áldjon titeket!